Folytatódik a brüsszeli hét a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Oroszország továbbra is bojkottálja a lengyel hústermékek importját. Ezen felül vita van az Európai Unió és az orosz, és eltérően képzelik el az európai gázellátást is. Tehet-e mindezek mellett szorosabb viszony az Európai Unió és Oroszország között? Arról Foris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Hogyan jellemezni az Európai Unió, illetve Oroszország kapcsolatát mindannak fényében, hogy az Unió, illetve Oroszország rendre találkozik egymással, kifejtik, hogy közösek a célok, kifejtik, hogy nincsen semmi komoly probléma, de mégis napról napra halljuk azt, hogy ebben és abban nem értenek egyet. Tehát milyen ez a viszony?
Ez egy nagyon ambivalens viszony. Valahol tulajdonképpen az a kész helyzet jellemzi, hogy Oroszország van, hogy Oroszország olyan, amilyen, és hogy Oroszország az Európai Unió szomszédja. Innentől kezdve ez egy olyan tényező, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amivel az Európai Uniónak érdeke is, hogy foglalkozzon, és szüksége is, hogy foglalkozzon. Tetejében, mivel azért az Egyesült Államok mellett mégiscsak a világ másik meghatározalmáról van szó, az a fajta megközelítés sem nagyon tud működni, hogy ha az Európai Unió nagyon összekapja magát, akkor hatni tud erre az országra, mint amit meg lehet tenni egy Macedóniával, hanem itt bizony minden egyes lépést ki kell alkudni, hogyha valamit az Európai Unió változtatni szeretne. Azért például tagországai, gondoljunk Lengyelországra vagy a balti államokra, valamit nehezen tolerálnak abban, amit egyébként ez a nagy szomszéd csinál.
Alapvető stratégiai érdekkülönbségek vannak Oroszország és az Európai Unió között?
Oroszországban is rendszerváltás volt. Úgy tekintünk ma Oroszországra sokszor, mint egy automatikus folytatása a Szovjetuniónak, csak kicsiben. Azért ez nem így van. Ott is bekövetkezett egy parlamenti demokrácia, egy pluralizmus, egy többpártrendszer, ami még ha létezik is ma Putyin elnöksége alatt egy sok esetben nehezen, esetleg egyáltalán nem tolerálható politikai intézményrendszer, mechanizmus és kultúra de facto jogilag és intézményileg létezik. És hát ott volt egy kőkemény tervgazdaság, amit azért végül is felváltott egy nagyon intenzív piacgazdaság, ugye majd félnek nyugaton, hogy olyannyira intenzív, hogy az orosz tőke most már kvázi felvásással fenyeget bizonyos szektorokat a nyugat-európai gazdaságnak. Az első megállapodás, az úgynevezett partneri és együttműködési megállapodás, ami egy ilyen szupertársadalmi szerződés kívánt lenni Oroszország felé, a jelszíni Oroszország felé, az nagyon sok olyan elemet, klasszikus elemet tartalmazott, aminek az volt az ilyen esetekben a célja, hogy gazdasági, kereskedelmi, politikai eszközökkel erősítse, ösztönözze azokat a tendenciákat és mechanizmusokat, amik egy oroszországi átalakulást az európai értékek szerint kívánatosnak tekintett irányba terel. Maga az együttműködési megállapodás is igazából a preambulában például azt fogalmazta meg, hogy egy stabil és demokratikus, prosperáló Oroszország, amely szilárdan kötődik egy szabad és választóvonalaktól mentes Európához, ez vitális Európai Uniós érdek. Tehát ez volt a kiindulás, ami mentén elkezdődött bármilyen megállapodások mentén és politikai párbeszéd mentén a viszony. Ez is intézményesített magas szintű politikai kontaktust, minden fél évben van EU-orosz csúcs, jó lehet nem az összes tagországgal, hanem az EU trojkával. És ez is kilátásba helyez perspektívákat, értelemszerűen nem taggáválást, de például felmerült az, hogy ha Oroszország rendezi valamennyi vitatott piacgazdasági tényezőjét, és például tagja lesz a világkereskedelmi szervezetnek, akkor szabadkereskedelmi, fokozatosan kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodás is lehetne kötni. Konkrét napi fejfájások voltak, amelyek valamilyen oldalon kérdéseket és problémákat vetettek fel, de aminek a hátterére soha nem változott meg az a tény, hogy Oroszország a maga hatalmas méretével, ne felejtsük el, a még mindig létező hatalmas nukleáris fegyverarzenáljával és világpolitikai státuszával egy szükségszerű európai szomszéd, amivel együtt kell tudni élni, aminél el kell tudni érni, hogy ez az ország lehetőleg olyan politikát folytasson, ami általában jó a térségnek, jó Európának és talán az egész világnak.
Ilyen szempontból tehát nem is kell nagy jelentőséget tulajdonítanunk azoknak az aprónak tűnő ellentéteknek, mint például a lengyel húsimport tilalma, vagy az európai gázvezetékek. Ezeknek bármilyen kimenetele, akár pozitív, akár negatív, nem fogja érdemben befolyásolni az Unió és Oroszország kapcsolatait?
Folyamatában kell látni a kérdést. Statikusan tekintve egyszerűen adottság. Európai Unió itt van, Oroszország mellette ott van, egyik ilyen, másik olyan, tudniuk kell szót érteni. Nem fog megváltozni egyik se a másiktól. És innentől kezdve állandóan Az ehhez való alkalmazkodás és fogáspontkeresés az, ami a továbbiakban jellemző. Ugye mondtuk azt, hogy a kiinduló pont az volt, hogy ott is politikai rendszerváltozás történt. Aztán az, hogy a külső körülmények vagy a belső körülmények felvezettek olyan témákat, amik konfliktusosra tették a párbeszédet. Van egy harmadik fokozat is, a külső körülmények változása egyrészt jelentette a bővítést, ami azzal az érdekes jelenséggel járt együtt, hogy korábbi úgymond szovjet szövetséges szomszédok, vagy netán tagországok most átkerültek az Európai Uniós táborba, és esetleg nagyon rossz történelmi emlékeket vittek magukkal. És emiatt ma sokkal nehezebb az Európai Unió számára, hogy tárgyaljon Moszkvával, mint ahogy az volt, még amikor csak 15-en voltak, mert nem kellett Európai Uniós szintű polémiává tenni mindazt, ami egyébként teljes joggal bent van, benne ízik például a lengyel, a lett, az észt, a litván gondolkodásban, mint évtizedeknek a évszázadok során elszenvedett tapasztalat és tanulság. Ez most már Európai Uniós tárgyalási problémává nőtte ki magát, azzal egyszerűen ezek az országok tagországá váltak. Ennek a része az, hogy most éppen ez egy húsvitában vetül ki, de ez nagyon sok más konkrét ügyben is megjelenhet, mint ahogy nagyon-nagyon bizonyosan meg is fog jelenni.
A hírek előtt beszélgettünk a különböző megállapodási formákról. Az Európai Unió és Oroszország kapcsolatát most ugye egy partneri együttműködési megállapodás szabályozza. Ezen a két közösség túlléphet-e, illetve túl akar-e egyáltalán lépni?
Mindenképpen túl akar lépni, csak hát persze ez is úgy működik igazán jól, hogyha egy-egy újabb fejleményt valahol ez honnan rá. A lehetséges következő fokozat az, hogyha valamilyen formában létre tudna jönni a szabadkereskedelmi megállapodás, ami akár földrajzilag korlátozottan, akár egyre kiterjedtebb mértékben valósul meg. Elég nehéz technikailag létrehozni, de a politikusok nagyon ügyesek abban, hogy gumi megoldásokat találjanak nehezen kivitelezhető dolgokra, hogyha muszáj.
Brüsszeli hét. Az Európai Unió hírei és eseményei közvetlenül Brüsszelből, a Bruxinfo szakembereitől.
Felelőse egy állam a köztisztviselője szavaiért? Ez volt a fő kérdése annak az Európai Bírósági ügynek, amely során egy olasz gyár beperelte Finnországot. A részleteket Gyévai Zoltántól, a Bruxinfo elemzőjétől hallják.
Egy Finnországban, a finn piacon is jelenlévő olasz autólivgyártó cég fejlentette a finn államot hírnevének rontása miatt. Előzményként annyit, hogy a szóban forgó olasz gépipari cég autójavító műhelyek számára gyártott különféle emelőberendezéseket, és azokat forgalmazta Finnországban is. Egy alkalomban azonban cég által előállított lift összeomlott, bár nem okozott balesetet, de magára mondta a finn munkavédelmi hatóságoknak a figyelmét, akik megállapították, hogy biztonsági előírásoknak nem felel meg. Ezek után az olasz cégnek be kellett volna vonni az áruit, tehát az összes finn autóműhelyekben eladott emelőberendezést. Miután az olaszok azonban végrehajtották a szükséges technikai specifikációkat, ezt követően az olaszok újra jelentkeztek a finn kormánynál, hogy most engedélyezze számukra akkor a terméket, tehát hogyha vonják, tulajdonképpen vegyék le őket a fekete listáról. A finn kormány ebben bele is egyezett, a finn minisztérium, egy illetékes minisztérium, azonban a finn minisztériumban volt egy keményfejű tisztviselő, aki váltig azt állította, hogy továbbra sem biztonságos az olasz emelőberendezés.
Hogy lett ebben Európai Bírósági ügy?
Miután az említett tisztviselő többször olyan nyilatkozatot tett a finn médiában, hogy azt a benyomást keltette, hogy az olasz cégnek a termékei nem biztonságosak, az olasz cég egy finn bírósághoz fordult, annak érdekében, hogy mondja ki, hogy hitelrontás történt, ezért kártérítést követelt a finn államtól. Finn köztisztviselőnek az álláspontja, véleménye nem egyezett már akkor a finn minisztérium álláspontjával. A megkeresett finn bíróság utána azért továbbította az ügyet az Európai Bírósághoz, előzetes döntéshozatali kérelemmel, mert felmerült az, hogy ebben az esetben az áruk belső piacon belül történő szabad mozgásának a korlátozásáról van szó, hiszen egy Olaszországban gyártott terméket nem akarnak engedélyezni Finnországban, illetve annak rontják a hitelét. Most az Európai Bíróság úgy találta, hogy valóban a finn köztisztviselő szavai nem feleltek meg a valóságnak, hiszen egy tanúsítványt már kiállítottak arról a minőségellenőrzők, hogy az olaszok terméke megfelel a biztonsági előírásoknak. Másfelől azt is megállapította az Európai Bíróság, hogy a finn államnak kell igenis felelnie saját köztisztviselője szavaiért, még akkor is, hogy az illető köztisztviselő renitens módon nem a minisztériumnak az álláspontját tükrözte.
Azt lehet-e tudni, hogy ez a finn tisztviselő mit kapott otthon? Mert nem gondolták talán senki, hogy ebből nemzetközi bonyodalom lesz az ő egy.
Igen, valóban, tehát valószínűleg a finn tisztviselő neve a jövő számára is ismert lesz, hiszen az Európai Bíróságban, Európai Bíróság joggyakorlatában előfordul az, hogy bizonyos ügyeket bizonyos személyekről neveznek el. Nyilván Finországban ennek nem örülnek annyira. Őt még az eljárás során felfüggesztették az állásából, illetve pontosabban arról volt szó, hogy először levették az ügyről, ennek ellenére, amikor tovább nyilatkozott az ügyben, akkor pedig megrovásban részesítették. Arról persze nincs hírünk, hogy miután ilyen nevezetes ügykerekre dologból, és a finnám nem járt igazából jól, hogy mi lesz a következmény ennek.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 30. adását hallották, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!